Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, és köszöntöm Péli Csabát a stúdióban. Szia!
Szia Ági, üdvözlöm a hallgatókat!
Tibor Társasjátéklub Halason működik?
Hát minden igaz, akkor igen.
Jó, tehát akkor úgy...
Dolgozunk, igen.
Mindezt úgy ajánljuk, vegyék figyelembe, hogy kipróbálhatók is, hiszen a Tibor Társasjátéklub tártkarokkal várja tagjaid. Konkrétan keressék Péli Csabát elérhető közösségi oldalakon, az időpont, ne feledjék, péntek délutánonként 2-től 6-ig, úgyhogy közösségben lehetnek, játszhatnak. ABC rendben indultunk az elmúlt héten ajánló sorozatunkban.
Így van.
Mi jön most? A-nál tartottunk.
A-nál tartunk, és még A-nál is fogunk tartani. De előtte egy másik sorozatba is belekezdenék. Ugye gyakorlatilag mindig két részből áll ez a mi kis adásunk, és az első részben egy kicsit a gondolataink körül mozog az egész, így van, és utána pedig a második fele szokott a játékok lenni. Úgyhogy itt az első felében kicsit a gondolatokból is elindítanék egy külön sorozatot. Úgyhogy kezdeném egy idézettel Helen Kellertől, ő amerikai siket és vak író, aktivista és előadó volt. Tőle van az az idézet, hogy sok olyan dolgot megtanultam, amit tapasztalat nélkül megtanulni lehetetlen lett volna. Egyik a türelembecses tudománya, ami arra tanított, hogy a tanulást is úgy kell venni, mint egy sétát a mezőn, könnyedén. Az így szerzett ismeret észrevétlenül elárasztja a lelket a gondolatnak mélyre szálló áradataival.
Jaj, de gyönyörű. Hallgatók a lántakon elkerekedett a szemem, tehát azért ez nem akármi, siket, vak.
Siket, vak, író és aktivista,
hihetetlen.
És előadó.
Igen, tehát
a témánk egy 10 részes sorozatba szeretnék most belekezdeni. Ez a 10 részes sorozat itt a gondolatoknál az lenne, hogy tévedések a társasjátékok világából. Tehát igyekeztem összeszedni 10 olyan tévedést, és minden adásban egy picit egy-egy ilyen tévedést járnánk körül, ami jellemző arra, hogy amikor főleg a tapasztalatlanabb játékosok belekezdenek, vagy leülnek az asztal mellé, akkor ezekbe általában belefutnak. Úgyhogy az első tévedésünk az az lenne, hogy nincs szükség tanulásra, majd játék közben megtanuljuk. Nagyon sokszor ez igaz lehet. Tehát egy borzasztó egyszerű, 3 mondatos szabállyal rendelkező játéknak tényleg nincs szükség tanulásra, ott leülünk, és adja magát a játék. Egyértelmű, hogy mit kell csinálni. Én mindig a Mondrian Blocks szoktam erre felhozni példának, én nagyon-nagyon szeretem ezt a játékot mind a mai napig, ahol tényleg nincsenek szabályok sem, tehát a doboz hátulján van 3 kép, hogy mit kell csinálni, és azt hiszem egy-egy mondat van a képek alatt, de nincs szabályfüzet, nincs semmi, mert teljesen egyértelmű, hogy felnyitom a dobozt, van benne egy rakás elem, le kell tennem a kis feketéket, az összes többi színest berakom, és a végén tudjam lecsukni a dobozt. Ezt még az is rájön, hogy ezek a játék szabályai, aki soha az életben nem játszott ezzel a játékkal, mert borzasztó egyszerű az egész. És vannak ilyenek. Tehát azt mondom, hogy egy Unónál is jó, lehet, hogy 3 mondattal el kell magyarázni, hogy melyik akciókártya mit csinál, de egyébként az sem egy túl bonyolult játék. Viszont nagyon sok olyan játék van, ahol 5, 10, 15, 20 perc is lehet egy játék szabálymagyarázat, hogyha mondjuk úgy ülök le, hogy valaki már érti a szabályokat. Az még izgalmasabb, amikor úgy ülünk le, hogy majd játék közben tényleg megtanuljuk, és akkor kezdjük el bogarászni a szabályokat. Na hát ott csúnya káoszok tudnak szerintem néha kialakulni. Tehát én mindig azt szoktam javasolni, hogy bármilyen társasjátékkal akarunk leülni, az első az mindig az legyen, hogy valaki, ha más nem, akkor aki hozza a játékot, az legalább olyan szinten legyen tisztában a szabályokkal, hogy nagy körvonalakban tudja, hogy mit kell csinálni, el tudja magyarázni a többieknek, és legfeljebb egyszer-egyszer elő kelljen venni a szabálykönyvet, hogy na ez pontosan hogy is van, vagy az pontosan hogy is van. Nagyon sokszor futunk bele, és sokan emlegetik ezt mindenféle fórumokon, hogy leülnek játszani, akár tapasztaltabb játékossal is, aki azt mondja, hogy jó, hagyjuk, most nincs kedvem tanulni, majd játék közben kiderül. Ebből általában 2 dolog szokott kisülni. Az egyik az, hogy a játék közben kiderülnél, majd az lesz, hogy de ezt eddig nem mondtad, meg ez akkor miért így van, és sokkal több időt el fogunk vacakolni játék közben azzal, hogy elmagyarázzuk, hogy éppen az az apróság, az miért így vagy miért úgy van, illetve a legrosszabb az szokott lenni, amikor befejezzük a játékot, elkezdjük a pontokat számolni, és hát de azt nem mondtad, hogy erre is jár pont, mert akkor arra figyeltem volna. És akkor ott vagyunk, hogy na jó, én ezt elmondtam volna az elején, csak azt mondtad, hogy játszunk, majd közben kiderül. És ez egy nagyon-nagyon rossz tapasztalat tud lenni, tehát van szükség tanulásra mindenféle játéknál. Még azt mondom, hogy egy Unónál is, mert valakinek tudnia kell, hogy melyik kártya mit csinál, mert különben órákig el fogunk vacakolni egy egyszerű Unó partival is, hogy akkor most az a két egymás felé mutató nyíl, az most mit csinál? Tehát szörnyű tud az ilyen játék lenni, tehát mindenképpen szánjuk rá az időt, tehát az, hogy tanulás nélkül majd nekiugrunk és menni fog egy játék, az nagyon-nagyon ritkán van.
Az elején rögtön vitatkozni akartam veled, de igazából ebben neked sokkal nagyobb tapasztalatod van, tehát elhiszem, hogy így van. Annyival azért kiegészíteném, és ezt a tanításban is tapasztalom, hogy ha mondom, ott egyrészt nagyon hamar elkalandozik a figyelem, nem ragad meg.
Ez igaz.
Másrészt, ha csinál valaki valamit, nagyon-nagyon sokszor hamar le lehet szűrni, hogy mi hogy működik, tehát magát a működési mechanizmust játék közben tényleg könnyebb elsajátítani, de egyébként valóban valakinek legalább tudnia kell, és az nem árt, ha a fő szempontokat, a fő fókuszokat azt elmondja előre, de mondom, annyival azért kiegészíteném, hogy Isten igazából megtanulni valamit játék közben lehet.
Ez így van.
Mi ezt tapasztaltuk.
Ezért szoktuk egyébként azt mondani, hogy érdemes úgy leülni egy játékhoz, hogy az első parti az még nem vérre megy.
Így van,
az
bemelegítőkör.
Még lehessen visszalépni, hogy hú, hát akkor ezt én máshogy gondoltam.
Igen,
tehát tényleg az első parti az ne arról szóljon, hogy na most akkor vérgőzösen kinyírunk mindenkit, és akkor én nyertem, mert én ismertem a szabályokat, a többiek igen. meg nem, hanem tényleg arról szóljon, hogy tanuljuk meg, értsük meg a mechanizmusokat.
Így van, lazán. Innen fogjuk folytatni, A betűnél tartunk, és jönnek a társasjátékok. Maradjanak velünk, Péli Csabával beszélgetünk tovább.
Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
Folytatjuk társasjáték ajánló sorozatunkat. Péli Csaba játékmesterünkkel beszélgetünk. Az elmúlt héten elindítottál egy olyan sorozatot, amelyben ABC rendben lesznek a konkrét játékajánlók, és az A betűnél hagytuk abba, és itt folytatjuk ma.
A mai napon megint 4 játékot hoztam, mind a 4 A betűvel kezdődik, és megvallom őszintén, hogy amikor én ezt a listát összeraktam, akkor nagyon meglepett, hogy mik kerültek most ebbe a 4-esbe, mert én azt gondoltam, hogy ezekről valahol valamikor én már beszélni kellett volna, de mégsem beszéltem még róla. Úgyhogy első játékunk az Alhambra nevű játék lesz, egy régi-régi klasszikus. Gyakorlatilag lapkákat kapunk, ezekből a lapkákból mindenki igyekszik megépíteni a saját kis kertjét. Falak, illetve különféle épületek lesznek ezekben a kertekben, és igyekszünk minél hosszabb összefüggő falat kiépíteni, és közben ezeknek a lapkáknak a megvásárlása pedig úgy történik, hogy pénzeink vannak, és egy körben vagy lapkát vásárolok, vagy pénzt szerzek. Viszont ha pénzt szerzek, akkor nem vásárolhatok lapkát, tehát mindig vagy-vagy a dolog. És amikor viszont vásárolok, akkor egy nagyon fontos dolog, hogy csak a kezemben lévő kártyákkal fizethetek, és ha nem tudom pontosan kifizetni annak a lapkának az árát, tehát mondjuk van egy 8 értékű lapka, és nekem van mondjuk egy 5-ösöm, meg egy 4-esem, akkor azért én 9-et fogok fizetni. Tehát nincs visszajáró. Viszont a játék az egy picit jutalmazza azt, hogyha én pontosan tudok fizetni, mert ha pontosan tudok fizetni, akkor vehetek még egy lapkát. Sőt, ha a második lapkát is pontosan ki tudom fizetni, akkor vehetek egy harmadikat.
De azért is fizetnem kell.
Természetesen, tehát mindegyiket fizetni kell. Tehát mindig, amíg ki tudom fizetni, és amíg pontosan tudok fizetni, addig folyamatosan vásárolhatok. Egy nagyon izgalmas kis játék ez is, hogy mikor veszem el itt is azt az ütemet megtalálni, hogy jó, ott még várhatok azzal a lapkával, mert mindig megvan egy lapkánál, hogy azért sárga, kék, piros vagy zöld pénzzel kell fizetni, tehát mindig megvan az, hogy milyen színt kell ráhasználnom, és egy nagyon izgalmas dolog, amikor úgy figyelem a többiek lapjait, hogy jó, nála nincsen sárga, tehát még a sárga lapkát nem muszáj nekem most megvenni, ráérek arra még gyűjtögetni, mert a többieknél sincs mondjuk még sárga pénz annyi. Tehát egy nagyon érdekes dolog, hogy hogyan próbálom ezt az egészet összehozni, és a végén egy nagyon klassz kis kertet építettünk. Tehát igazából én azt mondom, hogy még az is, aki talán nem nyer, az is azért a maga előtt megépült kertben azért egy picit tud gyönyörködni. A következő játékunk az Alchemists, ez magyarul nem jelent meg, ez a Czech Games Editionnek a játéka, mindenki egy-egy alkimistát alakít, a középkori, hát valószínűleg Prágában vagyunk, bár ez így konkrétan nincs kimondva a játékban. Mindannyian egy-egy alkimistát alakítunk, és igyekszünk kitalálni, hogy a különféle vegyületek, amikkel dolgoznunk kell, azok miből állnak össze. Ez lehet varjúláb, lehet kecskebéka, lehet mindenféle növények és egyebek, A játékban egy ilyen Cluedo-hoz hasonló módon igyekszünk kitalálni azt, hogy például mondjuk, ha a békát és a varjúlábat elegyítem, abból milyen vegyületet kapok. Ez lehet piros, zöld vagy kék színű, és pluszos vagy minuszos. És ezekből kell nekem megmondani, hogy van benne ugye így gyakorlatilag a különféle keverékekből összesen 12 féle, mert kicsi és nagy is van még az mellett, hogy piros vagy zöld, és ezeket a vegyületeket kell nekem a végére meghatároznom. Mindezt nagyon érdekes módon az egyik nagyon jópofa mechanizmus benne az, hogy eldönthetem, hogy amikor elkészítek egy vegyületet, tehát mondjuk összekeverem a kecske békát a varjúlábbal, akkor ezt saját magamon próbálom ki, vagy a segéden. Nem véletlen az, hogy a doboz borítója az úgy néz ki, hogy egy varázsló, egy alkimista éppen valamit kotyvaszt, és a nyitott ablakon keresztül éppen mászik ki egy pánikban lévő segéd. Ugyanis a segéddel bármit megitathatunk, aki innentől kezdve lebénulhat, és minden egyéb történhet vele. Ami mondjuk abból a szempontból érdekes, hogyha például én vagyok az első a körben, és én megitatok egy bénulás italt a segéddel, akkor aki később akarta volna használni a segédet, annak pluszba rá kell költeni arra, hogy a bénulást elmulassza szegény segéden. Nagyon jó pofa játék egyébként, nagyon hangulatos, és egy applikáció van hozzá, kétféle módon lehet igazából játszani. Van benne egy komplett táblázat, amikor egy játékos úgymond az applikáció szerepét veszi át, és ő fogja megmondani, hogy bizonyos kombinációk milyen eredményt adnak. Viszont ezt lehet applikációval játszani, és akkor mindenki tud játszani. És titokban próbáljuk kitalálni, hogy az elegyek mit alkotnak. Egy nagyon klassz játék. A következő, amin meglepődtem, mert szerintem erről valahol valamikor beszéltünk, csak valószínű, hogy a játékról konkrétan nem, csak említés szintjén került elő, ez a Nagyi régi kredence. Talán még a címre is emlékszel. Ez a Vagabund kiadónak egy kiadása volt az elmúlt években. Egy nagyon jópofa kis játék. A Nagyi kredencén ez egy 3x4-es kis polcocska, ezen gyűjtünk mindenféle kis kincsecskéket. Kis madarakat, kis kövecskéket, kis kristályokat, minden egyebet, és megvannak a szabályok, hogy a sorokra és az oszlopokra nekem mit kell figyelnem. Hogy mondjuk egy sorban legyenek azonos színek, vagy egy oszlopban legyenek azonos formák. Most megalapozítani nem emlékszem pontosan a szabályra, tehát lehet, hogy pont fordítva van, de a lényeg ez, hogy valamilyen formában igyekszünk sorozatokat gyűjteni egy-egy oszlopba, de hát ugye mivel több szín és többféle forma is van, ezért valahol valamit föl kell áldozni. Egy nagyon jó pofa játék, szép, kis egyszerű és nagyon gyorsan, tehát egy fél óra alatt azt mondom, hogy lepörög még 4 játékossal is, érdemes elővenni. És a végére hagytam azt a címet, amin tényleg meglepődtem, hogy még nem beszéltünk róla. A Nagy testvére az már volt téma, a Mars terraformálásáról van szó, ugye, ami hát szerintem még most is a Board Game Geek-en, az biztos, hogy a top 10-ben van, de hogy pontosan most éppen hanyadik, azt nem tudom megmondani. De ennek a Mars terraformálásának született egy kis testvére. A nagyról azt érdemes tudni, hogy az igazán megszállottak, azok akár több órán keresztül is el tudnak nyújtani egy játékot. Ugye az egész játéknak az a lényege, hogy terraformáljuk a Marsot, igyekszünk minél följebb tornázni az oxigénszintet, a hőmérsékletet, és próbáljuk a vizet a bolygón megjeleníteni. Hát ugye akik elhúzzák sokáig, azok mondjuk azt mondják, hogy direkt nem játszanak ki olyan lapot, ami növelné a hőmérsékletet egy bizonyos szint fölé, hogy ne érjük el azt a szintet, amikor már terraformálva van a bolygó. Nagyon hosszú játék, sokszor azt mondom én is, hogy viszonylag kevésszer kerül elő, pontosan azért, mert nagyon el tud nyúlni. És a készítők elővették a Mars terraformálását, és elkészítették az Ares expedíció változatot, ami egy sokkal áramvonalasabb, sokkal gyorsabb játékot ígér, de hozzáteszem, hogy aki először elkezd ezzel ismerkedni, és először ismerkedik ezzel a játékkal, valószínű, hogy nem lesz sokkal rövidebb a játék, mint a naggyal. Viszont rutinnal tényleg le lehet vinni akár egy óra magasságába is ennek a játéknak a végét. A másik kritika, amit pedig kapott a Mars terraformálása, az az volt, hogy hát mondjuk az, hogy csúnyácska volt. Tehát sajnos a készítők, ugye ez egy, nem tudom, hogy mennyire tudják a hallgatók, itt a Frixelius Games, akik a Mars terraformálását készítették, ez egy családi vállalkozás. És ők nem is mentek ennél tovább. Tehát ők ezt családi vállalkozásban csinálják azóta is, és hát az első játékuk, amikor megjelent, ez az első nagy játékuk, a Mars terraformálása, hát akkor nem volt még pénz grafikusra, nem volt még pénz mindenféle dolgokra, és nagyon sok minden, hát mondjuk azt, hogy gyerekcipőben jár a játéknál, többek között a grafika is. lényegében az internetről összevadászott stockfotókkal van megoldva az egész, tehát ha például egy leszálló űrhajó van, akkor lehet, hogy ezt a leszálló űrhajót ezt még 77 másik helyen láthattuk, mert sok helyen felhasználták azt a képet. Itt az Ares expedícióban már volt grafikusra is pénz, ugye hát egy viszonylag sikeres játék volt a Mastera formálása, tehát azért szerintem most már a több százezres példányszámnál tartanak, úgyhogy volt már miből fölfogadni egy rendes grafikust, igen. És az Ares expedíció szép lett. Tehát tényleg azt tudom mondani, hogy itt egységes a grafika, nem lógnak ki, hogy az egyik az egy fotó, a másik egy rajz, a harmadik egy mit tudom én, valami kéziskic vagy bármi egyéb. Itt mindennek egységes kinézete van. Picit leegyszerűsödött a dolog, nem az egész bolygót népesítjük be mindenféle városokkal és egyebekkel, egyedül az óceánokra kell itt a táblán figyelni, az összes többi megmaradt a kártyákon, illetve van egy nagyon érdekes mechanizmus benne, hogy mindenki választ egy bizonyos típusú akciót a játék elején titokban, és utána fölfedjük ezeket az akciókat, és ami érdekes benne, hogyha én például azt választottam, hogy építkezni szeretnék, akkor mindenki más is építkezhet. Tehát ha én kiválasztottam azt a lehetőséget, hogy építkezem, akkor mindenki más is építkezhet rajtam kívül, csak én, aki választottam az építkezés akciót, én kapok valami pluszt hozzá. És ugyanígy történik a többi is, a fejlesztés, a kutatás, minden egyéb ugyanígy működik, hogyha én választottam ki azt az akciót, akkor van valami pluszom a többiekkel szemben, de mindenki más is megcsinálhatja ugyanazt. Tehát egy nagyon érdekes dinamika, amikor azt mondom, hogy jó, én építkezni szeretnék, de olyan nagyon nekem nem kell belőle a plusz, de feltételezem azt, hogy a többiek is fognak építkezni, tehát inkább nem az építkezés akciót választom, mert úgy is fogok tudni építkezni úgy, hogy majd a Sanyi vagy a Józsi választotta az építkezés akciót.
Mennyire érdekesek ezek a dinamikák, játékmechanizmusok, ahogy szoktad nevezni. Nagyon szépen köszönjük a mai gyűjteményt, és köszönjük a mai adást, jövő héten várunk ismét.
Én köszönöm, hogy itt lehettem.
46. társasjáték ajánló magazinunkban vannak, melyben Péli Csaba játékmesterrel beszélgetünk. ABC rendben haladunk az izgalmas játékokon, A betűnél tartunk. Maradjanak velünk jövő héten, és várjuk Önöket, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.